Fohászkodjunk. Kegyelmes atyánk a Jézus Krisztus által, te magad lélek vagy, és minden utad teljesen más, mint a mi utaink. Méltó vagy arra, hogy téged igazán megismerve tudjunk neked élni, téged szolgálni. Ezért kérünk, hogy szent lelkeddel légy most itt közöttünk, hogy nem mi akarjunk a saját gondolatainkból kiindulva megfejteni téged, hanem te nyilvánítsd ki akaratodat bennünk. Hisszük, hogy ezt a legnagyobb ajándékot már el is készítetted nekünk, és átadod most, mert igazán éhezzük és szomjazzuk igédet. Amen. Az az ige, amely alapján az Úr szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetben, megvan írva a Bírák könyve 6. fejezetében, a 11. verstől a 24. versig eképpen. Azután eljött az Úr angyala és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta, menj és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki, én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt. Itt maradok, amíg visszatérsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészítette egy kecskegidát, meg egy véka lisztből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba. Azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, az Abiezer nemzetség földjén. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a felolvasott igerész, Gedeon elhívásának története a Bírák könyvéből minden értelemben egy nagyon cselekményes és mozgalmas történet, hiszen Gedeon kétféleképpen is egy nagy utat jár be ebben a történetben. Először is a búza cséplésétől, amit az elején végez, eljut odáig, hogy oltárt épít Istennek, de talán még ennél is fontosabb az, ami mögötte van, az a lelki út, amit ő bejár, és azt úgy lehet megfogni, hogy az elején ugye az Isten mindenféle döntésének és egyáltalán az Isten hatáskörének a kétségbe vonásától eljut a feltétel nélküli bizalomig és hitig. És hogy hogyan teszi meg ezt a nagy utat, azt fogjuk most mi is megnézni, bejárni, és az alapján, ami ennek az egész hosszú igerésznek a központi gondolata, nem csak azért, mert úgy egyáltalán a közepén van ennek az igerésznek, hanem ide vezet minden, és innen indul ki minden ebből a történetből, amikor ez a mondat hangzik el, hogy itt maradok, amíg visszatérsz. Ez egy nagyon hétköznapi mondatnak tűnik, és biztos, hogy vagy ez a mondat, vagy valami ehhez nagyon hasonló már sokszor elhagyhatta a szánkat, vagy hallottuk, hogy más megígérte nekünk, hiszen ott van ez a mondat, vagy ez az érzés, ami mögötte van minden búcsúzáskor, amikor valaki elengedi akár hosszabb, akár rövidebb időre a szerettét, és biztosítja róla, hogy amikor ő visszatér, akkor ő várni fog rá, és ott lesz vele. Egy nagyon szép mondat ez, és úgy várnánk ebben az igében, hogy éppen Gedeon legyen az, aki elejét veszi mindennek a párbeszédnek, ennek a nagyon hosszú húzavonának, amit megtörténik, és ő mondja ki, hogy hát Uram, Istenem, én veled leszek, amíg visszatérsz. Szép lenne, ha az ember tudná kimondani mindig ezekben a helyzetekben ezt, amikor nem értjük, hogy mi miért történik az életben, akkor ezt tudnánk mondani Istennek, itt maradok, amíg visszatérsz. És lehetne folytatni ezt a gondolatot, hogy még ha nem is értelek, ha nem látom az életem teljességét, én akkor is kitartok melletted, és bízok benned. De nem Gedeon, és nem az ember mondja ki ezt a mondatot. És talán ez az, ami nagyon megdöbbentő, és olyan igazán szíven ütő ebben az igében, hogy Isten az, aki minden hitetlenség és minden bizalmatlanság ellenére ő az, aki megelőlegezi a bizalmat és a szeretetet Gedeonnak, és ő mondatja ki az isteni küldöttel ezt, hogy itt maradok, amíg visszatérsz. A történet eleje egy nem túl szép és nem túl vidám pillanatképet tár elénk. Gedeon búzát csépel éppen, hogy ezt a maradék kis gabonát, amit ő megtalált, meg tudja menteni ettől az ellenséges néptől, aki éppen ekkor sanyargatja őket, rájuk szabadult. És egy bezárulni látszó világ tárul a mi szemeink elé is, és egyre kevesebb a lehetősége az embereknek. Valahogy azt érzik ott ők és Gedeon is, hogy minden szétesett, és testvér a testvér ellen fordult, vagy éppen legalábbis azt nem tette meg, hogyha ki kellett volna állni a másikért, akkor ott legyen, és valóban mellette legyen, és támogassa őt, hogyha szükség van rá. Gedeon pedig ebben a kétségbeesésben menti azt, ami még menthető, úgy egyáltalán körülötte. És látjuk ezt a történetet az elején, hogy erőn felül, keservesen, már-már a segíts magadon, ha az Isten nem segít, gondolatkörtől fűtve, vezérelve megy Gedeon, és gyűjti azt az apró kis gabona szemet, és csépli, hogy megmaradjon a népnek, és életben maradjanak. Izrael népe nagyon sokszor megtapasztalta azt, ami itt van ebben a történetben, hogy az Isten ilyen vagy olyan okból kifolyólag, de valami próba elé állította őket. Egy nagyon szép Zsoltár, a 22. Zsoltár kezdődik így, mi is jól ismerjük ezt az Istenhez kiáltó kérdést, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És a Zsoltáros még nem tudta azt, amit mi már tudunk, és ez ad igazi nagy súlyt ennek a mondatnak, hogy maga az Úr Krisztus is ezt imádkozta, amikor magára hagyatva érezte magát a Golgotai kereszten. És fölvetődik a kérdés bennünk is nagyon sokszor, hogy vajon a keresztény, a hívő ember érezheti-e magát az Istentől teljesen elhagyatva. Vajon föl lehet-e tenni nekünk is ezt a kérdést, amit föltett a Zsoltáros, föltett Jób, föltettek még annyira sokan az Ószövetségből és az Új Szövetségből is, és maga Jézus Krisztus is feltette ezt a kérdést az Atyának, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Csak hogy van egy nagyon nagy különbség e között a kérdés között, és a között a probléma között, ami Gedeont érinti, és ahogyan ő áll az egész helyzethez. Mert a keresztény embernek igenis mindig lehetnek, mindig is vannak kételjei, olyan elbizonytalanodásai, ahol egyedül csak Isten tud választ adni neki, de az az ember, aki még ebben a helyzetben is úgy tudja megszólítani Istent, hogy én Istenem, vagy én Uram és én Atyám, ő nem magára maradott ember, és nem elbizonytalanodott ember. De Gedeon kérdése teljesen más, vagy Gedeon meglátása teljesen más. Nagyon hűvös, nagyon tárgyilagos, azt lehet mondani, hogy egy ilyen igazi anti-hitvallás eltaszított minket az Úr, és pont. Előtte Gedeon persze ennek az angyalnak elmondta a jól betanult, hittanos leckét, hogy az ősatyák idejében voltak olyan történetek, nem is tudja, hogy talán igazak voltak-e, ahol Isten tényleg csodákat tett. De hogy ezekből az időkből már nem maradt meg semmi, a csodákból nem maradt meg semmi. És valahogy ott áll Gedeon ennek az egész mondatának a végén, hogy elmondja ezt a szép hittanos leckét, hogy egykor az Úr cselekedett, működött, közre játszott az életükben, de most minthogyha nem is létezne. És milyen sokszor vagyunk így mi is, mert ezt meg lehet figyelni, hogy az ember úgy általában a múltjával kapcsolatban a legnagyobb hívő. Amikor akár egy bizonyságtételt elmondunk, amikor kiállunk és egy hitvallást teszünk, és eljutunk oda, hogyha az Isten valóban sorsfordító, nagyon fontos pillanatokban nem állt volna ott mellettünk, és nem mutatott volna csodát az életünkben, akkor mi nem itt lennénk, vagy nem így alakult volna az életünk, és ezért igazán hálásak vagyunk neki, lehetünk neki, de milyen sokszor, amikor ennek a végére érünk, és mondjuk a jövőbe nézünk, vagy a jelenünket nézzük, már nagyon el tudunk bizonytalanodni, hogy vajon most is megteszi, vajon most is hatni fog az ő ereje, és csodákat fog véghez vinni bennünk és körülöttünk. Mennyire szép lett volna, ismét hangsúlyozom, hogyha Gedeon mondja ki ezt a hitvallást az Istennek, hogy itt maradok, amíg visszatérsz. Még hogyha nem is értem azt, amit te szeretnél kezdeni az életemmel, én hiszek, kitartok, remélek és tűrök. Ehelyett pedig csak az emberi panasz áradat jön, és az a szintén sokat emlegetett gondolat, hogy az Isten vajon miért állít minket ilyen nagy próbatételek elé, amiket nem tudunk megoldani. És most jön az a nagy csavar a történetben, ami egy nagyon érdekes és ironikus fordulat, hogy miközben Gedeon csak úgy zúdítja erre az angyalra mindazokat a panaszokat, amiket ő és a nép elszenved, hogy itt próbatételek vannak, itt megpróbáltatások, megaláztatások, akkor nem is veszi észre, hogy éppen ő maga az, aki próbára teszi Istent, és próbára teszi az ő türelmét és szeretetét. Azt mondja, hogy ő hinni fog neki, ennek az angyalnak, hogyha ő ott marad és megvárja, amíg ő szépen összeszedi magát és előhozza az ajándékát. Milyen sokszor van így, hogy talán elfeledkezünk erről, vagy megfeledkezünk magunkról, úgy saját magunkba fordulunk, és csak azt vesszük észre, hogy mennyi próba van itt is és ott is, és azt nem vesszük észre, hogy az Isten türelmét és az ő szeretetét milyen sokszor próbára tesszük mi is. És egészen biztosan többször tesszük próbára mi ezt a hosszú tűrő szeretetet, mint ahány próbát ő állít elénk. Ha ez így és így lesz, vagy így és így történik, akkor talán könnyebb lesz nekünk is hinni. Gondoljuk sokszor, és hogy egy példát hozzak, olyasmi ez a gondolat, mint amikor kimondunk ilyen mondatokat, ami úgy kezdődik, hogy ha majd, vagy majd ha, hogy ha majd befejeztem ezt a nagyobb munkát, akkor biztosan több időm lesz a szeretteimre, vagy ha majd sikerül ennyi pénzt összespórolnom, akkor nagyobb biztonságban érezhetem magamat és a családomat, vagy ha majd ő megteszi az első lépéseket a megbocsátás útján, akkor talán én is el tudom engedni ezt az egész helyzetet, amibe kerültünk. És azért érdekesek ezek a mondatok, amiket az ember így eltervez és így kimondja, mert tudjuk, hogy amikor odaérünk és tényleg megvalósul, akkor lehet, hogy jön a következő mondat, ami így kezdődik majd, hogy ha majd, ez és ez történik. Ez az, amikor különböző feltételek és különböző feltételek mentén próbáljuk az Isten türelmét kipróbálni, próbáztatjuk őt tulajdonképpen. És itt jön a fordulat ebben a történetben, itt jön az evangélium, hogy amikor az embernek elfogy a türelme, amikor az ember úgy minden határának a szélére ér, és a bizalma is elfogy, akkor maga Isten az, aki megelőlegezi a bizalmat nekünk, és a segítségünkre siet, és ő mondja ki ezt a nagyon szép ígéretet, ha mi már nem tudjuk magunktól kimondani, hogy itt maradok, amíg visszatérsz. Mert ez ennek a történetnek a központi üzenete, hogy az élő Isten vár minket, az Isten vár ránk. Olyan sokszor beszélünk a saját életünk összefüggéseiben arról, hogy nekünk hányszor kell várnunk Istenre, hogy ő jöjjön, ő segítsen, akár csak útbaigazítást adjon. És erről szólnak szép ünnepeink is, amikor akár adventben, akár a nagybőjtben készítjük magunkat és várunk az Istenre. De mindennek a várakozásnak az alapja az csak is kizárólag az lehet, hogy Isten vár elsősorban minket, ahogyan Ézsaiás próféta is ezzel bíztatta a népét. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Isten mindig vár az emberre. De erről beszél az új szövetség is. A tékozló fiú atya a maga határtalan és tékozló szeretetével várja az ő két tékozló fiát. Mert mind a két fiú tékozló a maga értelmében. Az egyik a messzi távolban tékozol, a másik otthon az atyai házban tékozol, és egyfolytában várja őket. Amikor az egyik el akar menni, akkor nem csap oda az asztalra, és nem mondja azt, hogy ameddig ennél az asztalnál ülsz, és amíg az én kenyeremet eszed, addig már pedig azt csinálod, amit én mondok. Mennyivel bölcsebben és teljesebben szeret minket az Isten, mint ahogyan mi tudjuk szeretni egymást. El akarsz menni? Azt mondja, hogy eredj. Egyetlen szóval sem tartja őt vissza. De attól kezdve, hogy ez a fiú elment, az atya minden pillanatban várja vissza a gyermekét. Pál apostol ugyanerről így fogalmaz az első korintusi levélben, hogy a szeretet türelmes. És ez nem egy ilyen jelzős szerkezet, amire úgy visszakérdezhetünk, hogy milyen a szeretet türelmes, hanem tulajdonképpen a két szó közé akár egyenlőség jelet is tehetünk. Hogy a szeretet maga a türelem, vagy még pontosabban ez a türelem maga az isteni szeretet. Mert az Isten sohasem siet. Sohasem siet el mellőlünk, és éppen azért, mert szeret minket, és tudja, hogy mennyi időre van szükségünk egy-egy döntés meghozására, egy-egy odaállásra ő mellé. Amikor nem lemondunk egymásról is akár, mert milyen sokszor megtesszük ezt, hogyha valami nem úgy alakul az életünkben, és érezzük, hogy egy emberrel, akár egy olyan emberrel, aki korábban fontos volt nekünk, elkezdünk távolodni egymástól, eltávolodni látszunk egymástól, milyen sokszor lemondunk nagyon hamar, hogy hát ezt már nem lehet helyrehozni. Ez már egy olyan dolog, ami hogyha egyszer megszakadt, akkor nem jöhet helyre. De valahogy ebben is minta vagy példa ez az ige számunkra, hogy az az Isten, aki mindig kész türelmesen várni ránk, amikor eltávolodni látszunk tőle, valami nagyon hasonlót kér az egymással való kapcsolataink rendezésében is. Azonban ez a türelmes, szeretettel teli várakozás nem jogosít fel arra, hogy csak karbatett kézzel üljünk, és mi magunk is várjunk. Mert arról már szó volt, hogy az Isten kire vár, hát ránk vár, a mi életünkre, a mi szívünkre vár, de mégis ott van ebben az igében, hogy az Isten nem csak kire, hanem mire is vár. Nem a napok egymás utáni eltelésére, hogy majd úgy egyik a másikat követi, és egyszer csak vége lesz, hanem ő az áldozatunkra vár. Gedeon is áldozatokat mutatott be Istennek, mégpedig kettő áldozatot. Az első áldozata volt, amikor a kecskegidát, ezt a levest és a kenyereket oda vitte. Ez volt az anyagi áldozat. A Biblia magyarázók azt mondják, hogy egy ilyen kecskegidának az ára nagyon nagy volt akkor, tehát Gedeon látszik, hogy egy igazán komoly anyagi áldozatot hozott Istenért, de nem ez a teljes áldozat. Sohasem a pénz, sohasem az adomány önmagában az, ami teljes áldozat és teljesen az Istennek tetsző, mert ez mindig ki kell, hogy egészüljön a szív odaszánásával is. Nemrég olvastam egy régi írást egy lelkész tollából, aki azt mondta, hogy amikor szépen elfogyni látszott a gyülekezet vasárnapról vasárnapra, azzal fordított arányban nőtt a persejpénz, mint hogyha ez is valamennyire a lelki ismeretnek egy ilyen ellensúlyozása lenne. És lehet, hogy Gedeon is így állt hozzá ez az egészhez, hogyha már itt mindent elmondott, ami rossz és ami nem jó, oda tette egy nagy áldozatot, de nem ez volt a teljes áldozat, hanem az, amikor megtapasztalta az Isten békéjét és szeretetét, és azt, hogy ő megvárta őt, és elfogadta ezt az áldozatot, és ekkor jön a következő, hogy ő oltárt épített az Istennek. Mert ez az igazi áldozat. Ma úgy mondanánk, ezt az oltárt épített Gedeon az Istennek, hogy az egész életét, mindenét, aki ő maga és az ő jövője, oda tudta helyezni az Isten kezébe. Aki oltárt épít, az mindig a jövőt építi. Aki oltárt épít, az nem a múlt árnyékába temetkezik, nem a jövő fellegeit nézi, és nem is a jelennek ezt a sokszor nagyon fárasztó nehézségeit figyeli, hanem azt tudja, hogy az élete most már az Isten kezében van, és az ő útján jár. És ezt nevezzük mi reménységnek, hiszen Pál apostol is így folytatta a korintusi levélben, hogy ez a szeretet, az Istentől jövő szeretet nem csak hogy türelmes, és mindig megvárja az ember szívét és az ember áldozatát, hanem ez a szeretet mindent remél. Ezt a reménység szót is nagyon sokszor úgy leharcoljuk, elhasználjuk, és használjuk mindenfélére, hogy amit kitalálunk magunktól, úgy elképzelünk, én ezt remélem, vagy ezt várom az élettől, a jövőtől. Ahogyan azonban ebben az igében is láthatjuk, láthattuk, a mi reménységünk nem az, hogy várunk valamit, vagy egyáltalán várhatunk valamit, vagy valakit, hanem abból fakad, hogy Isten még ebben is megelőz minket. Mert a mi reménységünk nem más, mint hogy az élő Isten mindig vár bennünket. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy még tart a kegyelmi idő, még van lehetőségünk számlálni a napjainkat, és még várhatunk rád. Hálát adunk azért, hogy minden egyes múló nappal mégis hozzád jutunk közelebb, és valljuk, hogy a legnagyobb öröm nálad vár ránk, de mégis arra kérünk, hogy e földi életben is légy velünk, hogy mielőtt színről színre látunk téged, hadd ismerhessünk meg téged tükör által, homályosan, részlegesen ugyan, de minél jobban. Hogy a nagy találkozás pillanatában felismerhessünk téged, és te is megismerj minket. Kérünk, hogy ez a tőled jövő felismerés, béke, türelem és szeretet áradjon ki az életünkre, hogy mérlegelni tudjunk, különbséget tenni, és megragadni a nagy választékból azokat a dolgokat, melyeket azért adtál elénk, hogy ne szalasszuk el őket, és hogy áldásod általuk is kiáradjon ránk. Imádkozunk most teremtett világodért, országunkért, lakóközösségeinkért, hogy minél többen tudjanak rád találni. Kérünk, hogy hallgass meg közös imádságunk folytatásaként azt az imát, melyben akaratod kiteljesedését kérjük és várjuk, a mi Urunk Jézus Krisztus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Egy kis technikai információ. Most egy új ének következne, de úgy tűnik, hogy a technika az nem áll fel hozzá. mert még az első éneklős időszakban a számítógép közölte velem, hogy most már pedig újraindul. Én közöltem vele, hogy mégse. Utána kiírta, hogy majd az aktív időszakon kívül indul újra, de lehetett valami feszültségingadozás a vihar miatt, úgyhogy újraindult, és azóta sem tér magához. A régi laptopot próbálom beüzemelni, ezt mindjárt hozzá kell rakjam a projektorhoz, és hogyha addig magához tér a gép, akkor az újat is el tudjuk énekelni, vagy elénekeljük úgy, hogy nincsen kivetítve.
Elnézést, nem soha nemként hoztam ki, csak közben fölébredt. Én kisgyerek koromban nagyon szerettem focizni, még mindig szeretek, és ezeknek a meccseknek az eleje volt, nem mondom, hogy a legizgalmasabb, amikor is kiválasztottunk két csapatkapitányt, és mindenki feszülten várta, hogy vajon őt mikor fogják beválasztani a csapatba. És nyilván minél hamarabb esett valakire a választás, az annál inkább jelezte, hogy egy vagy nagyon jó focista, és mindenki szeretné, hogyha az ő csapatában lenne. Kettő, és vagy nagyon jó barátja a csapatkapitánynak, mindegy, hogy focizik, vele lesz. Egy másik ilyen hasonlatot is hoztam, az egy zenekari hasonlat. Amikor ilyen újévi koncert közeledett, vagy valamilyen hangverseny, akkor az azonos hangszeren játszó zenészek, hát némi izgalommal várták, hogy a a zenekarnak a vezetője, vagy a karmester kit fog kiválasztani a trombitások, a hegedűsök és a többi közül, hogy ki az, aki majd a koncerten képviselni fogja azt a hangszert. Nyilván tükrözte azt is, hogy mennyire elégedett az egész éves teljesítményével, és mennyire ügyesen tud játszani ezen a hangszerem. Na most az Istennél a kiválasztás az egy kicsit máshogy működik, mert láthatjuk például Mózesnél, vagy akár Gedeonnál, hogy Isten nem a képességeink, vagy a tehetségeink alapján hív el minket egy munkára, vagy választ ki, mert Mózes például közölte is az Úrral, hogy Uram, én nem tudok jól beszélni, tehát én nem fogok kivezetni tizenakárhány ezer embert, vagy több tízezer embert az ígéret földjéről, de Jézusnak a 12 tanítványa sem arról volt híres, hogy olyan igazi szellemi vezetők lettek volna. Legtöbben analfabéták voltak, írni, olvasni sem tudtak, és mégis ők lettek az egyházatyák. És az, hogy hunor most itt van a kezemben, az tényleg nem egy show elem, mert valójában róla szeretnék beszélni. Mi Dórival sokszor imádkozunk azért, hogy ez a, bocsánat, hogy ez a gyereknevelés, ez tényleg egy Istentől kapott elhívás is, nem pedig kihívás, bár néha nagyon sokszor kihívásnak érezzük, néha vagy nagyon sokszor, és valahogy úgy gondoljuk, ezt nem mindig tudjuk, hogy ennyire átélni, hogy ha az Isten azt gondolta, hogy Hajnal Attila és Hajnal Stepanai Dóra lesz ennek a kis poronynak, aki itt van a kezemben a szülője, akkor valószínűleg adott hozzá minden olyan képességet, ami belőlünk marhára hiányzik. Mert nagyon sokszor türelmetlenek vagyunk, nagyon sokszor fáradtak vagyunk, és nagyon sokszor azt érezzük, hogy ez a kisfiú sokkal jobb szülőket érdemelne, mint aminek mi vagyunk. De ez olyan, mint hogyha a tanítványok azt mondták volna Jézusnak, hogy kösz, nem megyek, vagy Mózes azt mondta volna, hogy Uram, tudom, hogy tudsz adni nekem elég erőt, de én mégsem megyek. És azt kívánom mindenkinek, nem csak a gyereknevelésben, hanem minden, hogyha valaki tényleg azt hiszi, hogy olyan egyetemre jár, vagy olyan munkahelyen van, vagy olyan párkapcsolatban, házasságban él, amire tudja, hogy az Isten hívta el, hogy akkor azt lehet és végig is kell csinálni, mert az Isten nagyon jól tudja, hogy mik a hiányosságaink, és az nagyon-nagyon jól tudja, hogy mikkel kell kiegészíteni. És házi feladat, hogy a 2 Korintus 12.9-et mindenki olvassa el hozzá, abban van benne, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Mert ugye az Isten nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. Úgyhogy most énekeljük a Kiválasztottál című éneket. Thank you.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a gyülekezeti házban, mint mindig most is lesz szeretett vendégség, motorcsónakok a templom elől indulnak majd. És hirdetem továbbá, hogy a holnapra esedékes dolgozók és érdeklődők bibliaórája a holnapi napon elmarad, és vegyük végezetül Isten áldását, majd pedig énekeljük azt fennállva. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.